Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Mózes első könyvének 11. fejezetéből az első 9 versét olvasom a következőképpen. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széredjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Bábeli zűrzavar, használjuk sokszor a kifejezést, amikor szembe jön velünk a káosz. És azt gondolom, hogy a bábeli toronynak nagyon sok és mély mondani valója van, nagyon sok aktuális mondani valója van. De nagyon izgalmasnak tartom mindemellett a Bibliának azt a játékosságát, ami hát nyilván az eredeti nyelveknek a nem túl sűrűn beszéltsége okán néha a fordításokból elveszik, pedig nagyon izgalmas kincseket rejt magában, mert hogy a Biblia mind a görög nyelvben, mind a héberben sokszor úgy játszik a szavakkal, hogy hasonló szavak, vagy adott esetben egy tőről fakadó kifejezések néha egészen ellentétes tartalmakat is tudnak takarni. Mondok egy-két izgalmas példát. Amikor Pilátus udvarán Pilátus felteszi a kérdést, hogy kit engedjen el a foglyok közül, akkor a nép azt mondja neki, hogy Barabást. Na most nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mit jelent a Barabás név. Ez egy arámi név. És Jézusról egész konkrétan tudjuk, hogy Jézus az atya fia, na jelentem alásan a Barabás szó szerint ezt jelenti. Az atya fia. Kit engedjen el Pilátus, az atya fiát, vagy az atya fiát? És a történetnek nyilván az lesz a vége, hogy a atya bűnös fia az szabadon bocsájtatik, még a bűntelent megfeszítik. Ez majd egy nagypénteki ige hirdetésnek lehet egy jó kiindulási pontja, hogy mit ad értünk az Isten cserébe. De a másik nagyon izgalmas szójáték az azt gondolom, hogy pont a bábeli történetben maga a Bábel kifejezés. Mert eredetileg ez egy akkád szó, és az akkád nyelvben, ami azért olyan nyelvi logikában nincs olyan messze egyébként a hébertől, mint elsőre gondolnánk, az akkád nyelven ez a szó azt jelenti, hogy Isten kapuja. A héberesített verziójában viszont már azt jelenti, hogy keverés, zavarás, összetévesztés. Kicsit, mintha összezavarna bennünket az Isten kapuja, vagy mintha a káoszban mégis ott lenne az Isten kapuja, ezt majd az ige hirdetés végére a testvérek eldöntik, hogy melyik az igaz. És akkor hogyan tudunk ebben a káoszban egy kicsit tovább lépni? Tegnap azt mondtam a kedves testvéreknek a 70 vénre történő lélek kiárasztás története kapcsán, hogy az egy pünkösdöt megelőző pünkösdi történet az Ószövetségben. Most azt kell mondanom, hogy a Bábel történet az pedig egy antipünkösd történet az Ószövetségben. És hogyha ez egy antipünkös történet, akkor hadd játszok még egy picit most már magyarul a szavakkal. Nem mindegy, hogy valami égigérő, vagy égígérő. Mert hogy a bábeli történet az ebből indul ki. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet. Szerezzünk magunknak nevet. Az ókori ember a nevekkel kapcsolatosan nem csak úgy gondolkodott, hogy az egy konkrét személyt jelöl, hogy hát ő a Pisti, és azért hívják Pistinek, mert ő a Pisti, hanem alapvetően azt gondolták, hogy a neveknek az ismerete, az kapcsolatot jelent a másik ember, vagy adott esetben az égi patrónus irányába, most még ne beszéljünk a zsidóságról és a kereszténységről. A pogány isteneknek azért volt fontos a nevük ismerete, mert úgy lehetett őket megszólítani. És ez volt az a kapcsolat, amin keresztül lehetett az ő segítségüket kérni a terméshez, a vadászathoz, a hadjárathoz, a bármihez. És a neveknek volt egy olyan misztikus vonulata is, hogy úgy gondolták, hogy bizonyos nevek, azok hatalmasak. Bizonyos nevek mögött hatalom áll. Amikor a királyok, fejedelmek, császárok, hadvezérek elküldték a követeiket tárgyalni, és a követ bemutatkozott, hogy XY nevében szólok, akkor ott nem csak azt jelentette ez a bemutatkozás, hogy ő felhatalmazást kapott arra, hogy őt képviselje és itt most tárgyaljon, hanem neki az is feladata volt, hogy megjelenítse annak az embernek a hatalmát. Képviselje annak az embernek a hatalmát. Amikor a perzsák követet küldenek Spártába, és a spártaiak ezt a követet kivégzik, azzal nem azt érik csak el, hogy a perzsák morcosabbak legyenek a kelleténél, hanem alapvetően azzal pontosan azt a perzsa uralkodót szégyenítik meg, akinek a nevében a követ szólt. Hát ez az uralkodó elleni sértés. Mert a nevében szólt. És ez a nevekkel kapcsolatos logika, bár változik a zsidóságban, változik a Bibliában, és nyilván nem így jelenik meg, ami keresztény hitéletünkben, legalábbis nagyon remélem, hogy nem így jelenik meg ennyire babonással a keresztény hitéletünkben. De az a helyzet, hogy valójában mi is tudjuk és érezzük azt, hogy az Isten nevében beszélni, az nem egy könnyű feladat, nem egy egyszeri feladat, és az Isten neve az hatalmas. Az valami óriási. Szerezzünk nevet. Ez az alapmotiváció. Legyünk végre valakik. Mutassuk meg, hogy mennyit érünk. Hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy mi felérünk az égig. Kedves testvérek, ez nem más, mint Ádámnak és Évának az ős bűne újra csomagolva. A gőg. Hogy az ember azáltal, hogy az égig felér, lecseréli az Isten saját magára. Lecseréli az Istent, és a maga ura lesz végre valahára. És azért, ha már itt tartunk, hogy a magam ura vagyok, ez azért izgalmas, hogy a 21. században is hányszor visszaköszön, hogy nekem ne mondja meg senki. Hát én tudom, a hülye azért nem vagyok. És miközben a magam urát játszom, és ez bizonyos értelemben nyilván igaz, meg jogos, meg nincs jogunk a másik életébe beleszólni, félreértés nélség, de hogy hányszor esünk át a lónak a túloldalára, miközben a magunk urát játsszuk, és felejtjük el azt, hogy egyébként nekünk van ám urunk és Istenünk, akit nem biztos, hogy hátrány meghallgatni, meg észrevenni. És itt Babilonban valójában nem történik más, mint hogy a gőg ismét elindítja az embert, legalábbis azt hiszi az ember felfelé. Csak ezzel az a baj, kedves testvérek, hogy érdemes egy picit végig gondolni azt, hogy vajon itt az Isten, amikor alászáll és összekeveri az emberek nyelvét, azzal büntet, vagy modern szóhasználatban krízismenedzsel. Mert hogy alapvetően a gőg, az mindig megosztja az emberiséget. Azok az emberek, akiket mi gőgösnek tartunk, azok alapvetően mindig olyan emberek, akik szerintünk ellenszembesek, akik alapvetően a mi közösségeinknek konfliktuspontjai, akik alapvetően megosztják a családot, a társadalmat, a bármilyen emberi közösséget. A gőg, az még soha nem ütötte fel a fejét a történelemben úgy, hogy békességet hozott volna. Csak úgy volt jelen, és úgy van jelen, hogy állandóan konfliktus van körülötte. És akkor érdemes egy picit végig gondolni tényleg azt a részét, hogy klasszikusan azt szoktuk mondani, hogy az Isten összekeveri itt az emberek nyelvét, mert fel akarnak érni az égig. De mi van akkor, hogyha az Isten azért keveri össze az embereknek a nyelvét, mert pontosan tudja, hogy ez a gőg, ami az alapmotiváció az égigérésben, az sokkal nagyobb káoszt fog szülni, hogyha most nem avatkozik közben. Nem mindegy, hogy valami égigér, vagy égigérő. Gyertek, építsünk magunknak tornyot, amelynek teteje az égig él. Gőgből kezdik el építeni. Azért, mert a maguk urává akarnak lenni. És amikor most arról beszélek, hogy Bábel egy antipünkös történet, akkor érdemes egy picit úgy rátekinteni a pünkösre, hogy az meg egy antibábel történet. Mert hogy itt két ellenkező mozgás történik. A pünkösdi csodában az ég jön közel. Az az ég, amit az ember a gőgje okán nagyon sokszor el akar érni, nagyon sokszor utol akar érni, fel akar oda kerülni. Ez a hétköznapokban bennünk is nagyon sokszor bennünk van, hogy akarok végre valamit letenni az asztalra. Hogy lássák a többiek, hogy tudják, hogy azt én csináltam, hogy elismerjék, hogy nagyra becsüljenek, és a többi, és a többi. És nyilván ennek vannak már egészségtelen vonulatai is. És a pünkösben meg az a nagyon izgalmas, hogy lejön az ég. Nem mi megyünk az égbe, az ég jön le. Hozzánk is közék. Érdemes megnézni ennek a dinamikáját. Hogy a kőkben hányszor lát az emberiség, vagy adott esetben, hogyha önvizsgálatként most csak a saját életemre nézek, hányszor látok én benne felhajtó erőt, és hiszem azt, hogy ez egészséges bizonyítási vágy, meg motiváció, meg tetrekészség, és aztán az igazi felhajtó erő meg mégis abban fogalmazódik meg, hogy alászáll az Isten. Akit utol akarok érni, az egész egyszerűen odalép hozzám. És nem én érem utol. Nem én jutok fel hozzá. Nem én leszek annyira ügyes, erős, hatalmas, hogy elérjem, hanem oda jön hozzám. Ő a saját döntése okán, azért, mert így döntött és szeret. És azért ezt ugye azt gondolom, hogy érdemes egy picit olyan szempontból is nézni, hogy azért megvan a Jóistennek a humorérzéke. Vagy mi évezredek óta törekszünk az Istenhez, nem tudjuk egyébként utolérni, és akkor az Isten meg egész egyszerűen lehajol hozzánk, és megmutatja, hogy tessék, itt vagyok. Majd én jövök hozzád. Ne te akarj feltörni, én jövök hozzád. És a kettő dinamikája mennyire elüt. Az a döbbenetes ebben a pünkösdi történetben, tegnap már szóltam arról, hogy ez nyilván felforgatta Jeruzsálemnek az utcáit, legalábbis bizonyos értelemben, de hogy Biblián kívül nincsen róla forrás. És ezzel nem kell megkérdőjelezni szeretném a pünkösdi történetet, még mielőtt valaki félreérti. Hanem ezzel pontosan arra szeretnék rávilágítani, hogy az első pünkösdi csoda, az azoknak az életét forgatta fel fenekesen, akik benne voltak. Azoknak az embereknek hirtelen világossá lett, hogy akit nagypénteken megfeszítettek, és aki húsvétkor feltámadt, az az Úr Jézus Krisztus. Ez a világ meg van váltva. Mi ahhoz az Istenhez tartozunk, aki elküldte értünk az ő fiát. És ez számukra hirtelen személyes valósággá válik. Ezt a személyes valóságot hívjuk az egyszerűség kedvéért hitnek. De hogy ez alapvetően nem úgy írja újra a történelmet, hogy akkor felforgatja egyből a római birodalmat. Betlehem ma már Jeruzsálem külvárosa, jó eséllyel Betlehemben erre senki sem mozdította a füle botját, ha csak éppen nem volt benne a városban. Mert hogy a lélek személyesen jön hozzájuk közel. Pál azt írja a római levélben, hogy a hit hallásból van. Pál apostol ezt két dolog miatt írja. Egyrészt azért, mert amikor ő élt, és amíg ő ebben a földi dimenzióban élt, addig ő jó eséllyel nem látta a Biblia 66 könyvét egybegyűjtve, ugyanis az új szövetség még nem volt kész. Írták. Meg ő is lelkesen írta egyébként. Nem gondolom, hogy saját maga azt gondolta volna a leveleiről, hogy ezek majd egyszer bekerülnek a Bibliába. De bekerültek a Bibliába, mert a hit hallásból van, akkor, hogyha mögötte a lélek dolgozik. A másik, ami miatt Pál apostol azt írja, hogy a hit hallásból van, az pedig valójában a pünkösdi csodának a története. Itt megint nem egy ember van jelen. Itt emberek. Kedves testvérek, ez egy gyülekezet. Egy közösség. Nem csak Péter meg a többiek, hanem az a 3000 is, aki majd ott megkeresztelkedik. Azok a pogányok, meg zsidók, meg fanfíliaiak, meg krétaiak, akik azon gondolkodnak, hogy hogyan értjük azt, amiről ők most itt beszélnek, az Isten fenséges dolgairól. Hallják az igét. Azért, mert van, aki mondja nekik. Mert az Isten valakit a lelke által arra indít, hogy szóljon. És amíg Bábelben összezavarodnak a nyelvek, tehát nem értjük meg egymást, addig a Szentlélek csodája az pont abban mutatkozik, hogy itt van egy csomóféle ember. Rengeteg irányból jönnek, rengeteg néphez tartoznak, rengeteg társadalmi réteghez tartoznak, anyagi, politikai, a reprezentációs értelemben. És egyet értenek az Istenben. Mert az Isten személyes valóságukká teszi azt a tényt, hogy a Krisztus értük született és értük halt meg. Ha Bábel egy antipünkösd, akkor pünkösd egy antibábel. Mert amíg mi fel akarunk érni az égig, addig valójában az Isten pontosan azt mutatja meg nekünk, hogy nem ez a jó motiváció, hanem azt kellene végre felfogni, hogy amikor én jövök hozzátok, akkor beengedjetek. Amikor én szólítalak titeket, akkor elfogadjátok. És ehhez adja az Isten a maga lelkét, a maga megszólítását, a maga kegyelmét. De érdemes tényleg végig gondolni, hogy amíg a kőkben mi felhajtó erőt látunk, addig az Isten alázata az, ami igazából fel tud emelni bennünket oda, ahova vágyunk. És akkor még egy utolsó gondolatot hadd fűzzek ide bele az ige hirdetésbe a testvéreknek pünkösd kapcsán. Az a nagyon izgalmas ezzel az egész pünkösdi történettel kapcsolatban, hogy valójában pünkösd után szinte egyből elindul a kereszténység üldözése. Itt jön létre az egyház, itt keresztelkednek meg 3000-en, itt indulnak el az apostolok, és egy-két héten belül a zsidóság elkezd bennünket üldözni, egy-két éven belül eljutunk oda, hogy helytartósági és római birodalmi szinten szervezett keresztény üldözések vannak. És ezt miért hozom ide? Azért hozom ide, mert a hitnek, amit a lélekből kapunk, alapvetően pontosan azért van felemelő ereje, mert nem a környezettől függ, hogy én az Istenhez tartozom. És ez az a pont, ahol a 2000 évvel ezelőtti pünkösdöt nyugodtan kössük össze a saját pünkösdünkkel. Ma pünkösd hétfőn itt vagyunk a templomban. Ennek az Isten tiszteletnek, amennyiben én még nem beszélek 20-30 percet, hogy a testvérek lekéssék az ebédet, és biztos, hogy oda égjen a gáztűzhelyen forva hagyott húsleves, egy olyan negyed órán belül vége van. És vár bennünket a szürke hétköznapoknak a tengere, ahol megvannak a magunk életének a maga kihívásai, munkahelyen, meg családban, meg itt-ott, amott a magunk életvitele alapján. Megfogalmazódnak a magunk kétségei és kételjei. Mindenkinek a maga személyes élethelyzetében. És ez nem volt másképpen 2000 évvel ezelőtt. De amikor Jézus azt mondja, meg előtte keresztelő János, hogy térjetek meg, mert közöttetek az Isten országa, akkor a basileutu teu en hymin, az nyelvtani fordításban azt jelenti, hogy bennetek van az Isten országa. Azért van bennünk az Isten országa, mert az Isten megosztja velünk a lelkét. Mert személyes valóságá teszi azt, hogy mi hozzá tartozunk. És ez az, amire Jézus azt mondja, hogy a békémet hagyom rátok. Nem úgy, ahogy a világ hagyja. Teljesen mindegy, hogy éppen mi az, ami forrong körülöttünk, vagy mi az, ami forrong a társadalmunkban. Nagyon hajlamos az ember arra, vagy az emberiség, inkább így fogalmazok, az emberiség arra, hogy a problémákat megpróbáljuk leegyszerűsíteni. És akkor modern szóval kifejezve, ilyen egybites üzenetekbe összefoglalni. Háború, meg béke, meg dekarbonizáció, meg klímaváltozás, meg tötterötötterötötterö. De ha mögé nézünk bármelyik problémának, kedves testvérek, és nem csak az egybites üzenetet vagyunk hajlandóak meghallani, ami azért nehéz, mert néha gondolkodni kell hozzá, az meg ugye energia, de hogyha erre hajlandóak vagyunk, akkor kiderül, hogy ezek a problémák, ezek nem egybites üzenetek. Ahogyha a magunk problémáira ránézünk, azok sem csak egy szálon futó problémák. Ha nekem az a problémám hónap végén, hogy még nem jött meg a következő havi fizetésem, és nem tudom, hogy miből fizetem ki az ebédet, meg miből küldöm el a gyereket iskolába, meg miből veszem meg neki a buszjegyet, meg stb. Az nem egy gazdasági probléma. Az egy érzelmi válság. És innentől kezdve ennek ezer oldala van, mindenkinek személy szerint. Amikor szembenézek azzal, hogy elfogadjam-e a munkahelyen az előléptetést, vagy ne fogadjam el az előléptetést, és felvázolom a pró és kontra érveket, akkor ott ezer és egy érzelmi oldala van. Ezer és egy kapcsolati oldala van annak a dolognak, hogy mi lesz ebből. Nincsenek egybites üzenetek a valóságban. És az egészben az a gyönyörű, hogy ebből azt látjuk, hogy valójában a világ körülöttünk állandó káoszban van. És állandóan mi is ebben a káoszban vagyunk jelen. És akkor most hoznám az Isten kapuját, nem bábeli értelemben, pünkösdi értelemben. Az a béke, amit a Krisztus ránk hagy a lélekben, az abból fakad, hogy nekem állandó kapcsolatom van az Istennel. Én bármikor megszólíthatom. Bármit kérdezhetek tőle. Bármikor összejöhetünk közösségben imádkozni, és hálát adhatunk, könyöröghetünk, fohászkodhatunk. Teljesen mindegy, hogy lőnek, teljesen mindegy, hogy béke van, teljesen mindegy, hogy éppen milyen lázongás van körülöttünk, mert az a béke, ami a pünkösben megfogalmazódik, az nem ennek a világnak a békéje. Ez a világ Gögből Bábelt épít. A Krisztus alázatából meg megszületik a pünkösd. A bábeli zűrzavar az abból támad, hogy a Gög miatt mi akarunk lenni a saját magunk istenei. A béke meg abból fakad, hogy az Isten emberré teszi saját magát értünk. Van azért ebben, azt gondolom, nem csak szeretet, nem csak kegyelem, nem csak irgalom, hanem valami furcsa humorérzék is. Hogy mi fel akarunk menni, még közben az Isten picivé teszi saját magát értünk. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, Te azt ígérted, hogy bármikor kérhetjük tőled a lelket. Te látod, hogy a mi szívünket milyen örömök, milyen boldogságok, milyen terhek, milyen szorongások, amik megosztják, amik feldarabolják, amik talán a magukénak akarják. Azt is látod, hogy mi az, ami ebből veled összefér, és mi az, amit ki kellene belőlünk metszeni. Kérjük a lelkedet, hogy mindezt mi is felismerjük. Hogy a te akaratodba tudjunk megnyugodni. Akkor, amikor forrong a világ. Akkor, amikor talán mesterségesen is akarják, hogy zaklatottak legyünk. Akkor, amikor nehéz a megbékélés szavát hirdetni vagy vállalni. A hit hallásból van. Te küldted Krisztust, hogy halljuk a tanítását, küldted az apostolokat, hogy őrizzék és tovább mondják a krisztusi tanítást, és most bennünket is megszólítasz, hogy éljük azt a krisztusi tanítást, amiből születtünk, amihez tartozunk, ami által az örök életben vagyunk már most, ha elfogadjuk a megváltás kegyelmét. Erősítsd meg ezt bennünk, és így fordíts bennünket a világ felé. A békétet hagytad ránk, engedd, hogy ezt a békét képviseljük. Amen.